Tehát itt ezt nem is kell leírni még egyszer, aki itt volt a múlt órán, az, annak ez szerepel a füzetében, ezt néztük meg az óra végén, hogy egy homogén mágneses térbe merőlegesen beküldött töltés, az körpályán fog mozogni, és olyan érdekes eredmény adódott, hogy a körpályának a periódus ideje, vagy szóval a egy körülfordulásnak az ideje, az független attól, hogy milyen sebességgel érkezett a részecske. Ha gyorsan érkezett, akkor nagyobb kört tesz meg, de ugyanakkor a idő alatt ér vissza a kezdőpontba, mint ha lassan. Ennek van egy alkalmazási területe. Mondom, hogy maradjanak már csöndbe. Megy az óra. Maradjanak már csöndbe. Szóval ennek a ténynek, hogy a körpálya, tehát egy körülfordulás ideje, az független a sebességtől, ezt nagyon jól fel lehet használni egy bizonyos fajta részecske gyorsítóban, amit úgy hívnak, hogy ciklotron. Ennek a működését fogjuk megbeszélni röviden. Képzeljenek el két ilyen fél, korongot, üregesek, szóval ez elvileg mind a kettő ilyen félkör. És belül üregesek. Valahogy így néz ki a dolog, és merőlegesen a korongra homogén mágneses teret kapcsolnak be. És valamilyen elemi részecskét szeretnénk felgyorsítani ezzel az apparátussal, következőképpen működik. Mondjuk ide teszünk egy kis Q-töltést, mondjuk egy protont. Ez a két fél henger, ez mind a kettő fémből van. Elképzelik azt, hogy a kettő közé feszültséget kapcsolunk. Méghozzá olyan módon, hogy ezt pozitív töltésre, nem, ezt negatív töltésre töltjük, ezt meg pozitívra. Tehát mondjuk így. Akkor mi történik? Tehát ez a fél korong, ez negatívan van töltve, ez pozitívan van töltve. Fölépül egy elektromos tér, ez megint ilyen animáció lesz, úgyhogy nem biztos, hogy mindent rajzolni kéne, amit rajzolok, mert le fogom törölni. De ezt a rajzot még lerajzolhatják, aztán legfeljebb majd úgy valami kis szöveget kell mellé írni, hogy ez hogy működik. Tehát ez a kezdő pillanat, amikor ilyen irányú elektromos teret kapcsolunk be. Ez az elektromos tér. A zöld az az elektromos tér. Az gyorsítja itt a két fél korong között a töltést. Ugye, mert ez a pozitív ezt taszítja, a negatív az vonza, elkezd gyorsulni arrafelé. Fölülről nézve, fölülnézetből az történik tehát, hogy a kis töltés innen átgyorsul ide. Itt belül, itt az üreges fémmen belül már nincsen elektromos tér, itt már nem gyorsul tovább, viszont érzékeli a mágneses teret. Tehát innentől kezdve ez a jobb oldali ábra, ez úgy működik, mint ez, hogy belövünk merőlegesen mágneses térbe egy töltést. Arra ugye hat ez a kúszor mágneses tér által kifejtett kúszor V kereszt B erő. Hogyha kitaláljuk itt az irányokat, akkor a V az arra mutat, a B az most a ábra síkjában befelé mutat. Ugye a B az az ábra síkjába befelé mutat, tehát a V kereszt B az fölfelé mutat. Fölfelé mutat. Aztán persze, ahogyan a V változik, ugye az erő is változik. Lényeg az, hogy itt leír egy körívet a töltés. Hát úgy méretezzük a dolgokat, hogy éppen egy fél körívet írjon le. Ebben a pillanatban már visszafelé kezd el mozogni. Ha úgy hagynánk mindent, akkor visszafelé már lassulna, de nem hagyunk úgy mindent, hanem azt csináljuk, hogy ebben a pillanatban, amikor ezt a fél periódust megteszi, tudjuk, hogy mikor teszi meg a fél periódust, mert itt van, ebből ki tudjuk számolni. A B-t azt ismerjük, mert mi állítottuk be, a Q-t ismerjük, mert tudjuk, hogy milyen töltés van, a tömegét is tudjuk. Tudjuk, hogy mikor fog ide visszaérni. Abban a pillanatban átkapcsoljuk ezt ellenkező polaritásúra. Tehát mostantól ilyen lesz az elektromos tér, és megfordul az iránya. Ellenkező irányba mutat. Mi történik? Itt megint begyorsul egy kicsit. Ezen az egyenes szakaszon megint hozzáadódik egy kicsi a sebességéhez. Igazából itt ezt az ábrát ezt meg tudjuk oldani persze úgyis törölgetés nélkül. Itt akkor már kezd így. Szóval már kezdik sejteni, hogy akkor egy váltakozó feszültséget kell oda kapcsolni, aminek a frekvenciája az annak megfelelő, hogy itt milyen idő alatt tesz meg egy-egy fél kört a töltés. Ide már gyorsabban fog beérkezni, tehát nagyobb félkört tesz meg, ugye, mert a sebességtől függ az, hogy mekkora sugáron mozog, az itt van. Nagyobb félkört tesz meg, de megint ugyanannyi idő alatt ér ide vissza, mint az előbb. Tehát nem kell itt foglalkozni azzal, hogy a frekvenciát hogyan állítsuk be, egyszer elég beállítani, és onnantól kezdve ez működik. Megint ellenfázisban van a feszültség, tehát megint errefelé gyorsul egy kicsit ezen a szakaszon. Megint egy nagyobb sebességgel fog ide beérkezni, és így tovább. Tehát ilyen spirális pályán, persze a végén van valami kimenet, itt is a végén van valami ilyen kiszélesedés, egy ilyen kimenet, ahol ki tud jönni az egész berendezésből a töltés. Ilyen spirális pályán kering, aztán egyszer csak így ki jön, akkor már nagyon felgyorsult. Azért gyorsult fel, mert ezeken a kis egyenes szakaszokon, ahol feszültséget érzékelt, ott mindig begyorsult egy kicsit. Az egésznek az alapötlet tehát, hogy nem kell figyelni azt, hogy milyen frekvenciával kapcsolgassuk az elektromos teret, elég egyszer beállítani és kész. A szépséghiba az ott van, hogy ez a számolás, ez klasszikus mechanikát feltételez, amikor itt a centripetális gyorsulást fölírtuk még a múlt óra végén. Nagy sebességeknél már ez nem működik, nagy sebességeknél már ez a periódus idő, amit most letöröltem, ez már fog függeni a sebességtől. Az egész az csak olyan aránylag kis sebességekig működik, tehát a relativisztikus hatásokat, tehát olyan sebességekig, ahol még a relativisztikus hatásokat nem kell figyelembe venni. Mondjuk tipikusan fénysebességnek csak néhány százalékára, mondjuk 10%-ára lehet így fölgyorsítani részecskéket, de ez akkor is egy nagyon jó ötlet, és használták is a ciklotront. Van egy másik fontos ilyen részecske fizikai alkalmazása ennek a homogén mágneses térbe belőtt részecskének, az pedig a sebességszelektor, azt is gyorsan beszéljük meg. Tehát a sebességszelektor az egy másik alkalmazási terület. Ott nem a körpályának a jellemzőit használjuk ki, hanem a következő az alapprobléma. Tegyük fel, hogy egy részecske nyalábbal szeretnénk kísérleteket végezni. És azt szeretnénk, hogy az összes mondjuk proton, amit belövünk a berendezésbe, mind azonos sebességgel érkezzen, mert nagyon jól definiált sebességű részecskékkel szeretnénk a kísérletet elvégezni. Tehát a sebesség eloszlást ilyenre szeretnénk beállítani. Mondjuk a függőleges tengelyen a részecske gyakoriság van, és azt szeretnénk, hogy az összes kis elemi részecske az ilyen sebességgel érkezzen a kísérleti berendezésbe. De nem ilyenben érkezik, mert hogyha van egy valamilyen ilyen töltött részecskének a forrása, mondjuk mit tudom én, hevítünk valami izzószálat, és akkor abból kiindulnak elektronok például, akkor azoknak tipikusan valamilyen ilyen széles sebességeloszlási görbéje van. Érkeznek lassabban is, gyorsabban is a kívánt sebességnél részecskék. Ki kéne belőlük válogatni azokat, amelyek pont ezzel a kívánt sebességgel érkeznek, a többit meg eldobni. Ezt hívják sebességszelektornak. A berendezés az meg nagyon egyszerű, az összesen egy síkkondenzátor, akkor ebben, amit föltöltünk, tehát van benne egy elektromos tér, és innen érkeznek balról a különböző sebességű töltések. Mondjuk a középső nyíl az jelképezi azt a töltést, ami a kívánt sebességgel halad. Ez túl gyorsan halad, ez túl lassan halad. Ezeket a két szélsőt el akarjuk dobni, csak a középsőt szeretnénk, hogyha átmenne a berendezésen. Következőt csináljuk, hogy tehát a zöld nyilak azok az elektromos teret jelzik. Az elektromos téren kívül, ugye ez egy síkkondenzátor, ilyen fegyverzetekkel, vízszintes lapokból állnak a fegyverzetek. Ezen kívül még bekapcsolunk egy mágneses teret is, annak meg így mennek az erővonalai. Úgy helyezzük el a mágneseket, hogy így mennek az erővonalak, homogén mágneses tér. Akkor erre a részecskére, ami bemegy, itt behatol, bemegy a fegyverzetek közé, kétféle erő fog hatni. Hat rá egy elektromos erő, ugye az Q-szor E. Q-szor E, az lefelé hat, mert az E vektor, a zöld vektor lefelé mutat, tehát a Q-szor E, itt jelöljük is zárójelbe, hogy az lefelé fog gyorsítani. Ha csak az a zöld elektromos erő lenne, akkor az összes részecske szépen így eltérülne a pályáján, és így becsapódna ebbe az alsó lemezbe, mondjuk. De itt mágneses tér is van, tehát hat még ez a mágneses erő. Q-szor V kereszt B. Q-szor V kereszt B. Ennek nézzük meg az irányát. Direkt úgy állítottuk be a mágneses térnek az irányát, hogy a V az balról jobbra mutat, kereszt B, ami befelé mutat, az fölfelé mutasson. Fölfelé mutasson. Tehát a két erő ki tudja ejteni egymást. Van olyan sebesség, ugye a felső erő nem függ a sebességtől, az alsó erő függ a sebességtől. Tehát el tudok képzelni egy olyan sebességet, amire a két erő pont kioltja egymást. Az olyan sebességgel rendelkező töltések, amelyekre a két erő kioltja egymást, ugye ezt így kell egyszerűen felírni, hogy ez az erő az egyenlő ezzel az erővel, keresztszorzatokat le lehet felejteni, mert minden vektor mindenre merőleges, tehát simán ilyen skalára. Sőt, ebből rögtön ki is jön a feltétel a sebességre. Az ilyen sebességgel rendelkező részecskék, amelyekre ez igaz, hogy a sebességük az pont E per B, ezeket mind mi állítottuk be, az ilyen sebességgel rendelkező részecskék szépen egyenesen mennek tovább. Tehát itt átmennek. Ami ennél lassan megy, mint ez a felső részecske, arra a mágneses erő az kicsi, az elektromos erő az relatíve nagyobb, tehát az húzza el. Az errefelé eltérül. a túl gyorsan menő részecskék, de a mágneses erő lesz nagyobb, tehát az meg fölfelé fog eltérülni. Kiszóródnak, kidobódnak a rendszerből, de ide teszünk egy ernyőt, amin van egy lyuk, akkor ott tényleg csak azok a részecskék tudnak áthaladni, amelyek a kívánt sebességgel rendelkeznek. Tehát kiszelektáltuk belőle a sok-sok részecskéből azokat, amik nekünk jók lesznek a kísérletben. Na most tipikusan nem szóval az elemi részecskék világán kívül tipikusan nem egy-egy töltést lökünk be mágneses térbe, szóval nem egy mozgó töltést, azokat van nehéz elemi töltéseken kívül ilyen kísérleteket végezni, hanem tipikusan a mozgó töltést áramok képviselik. Tehát megnézzük, hogy az áram járta vezetőre milyen mágneses erő hat. Tehát van egy darabka, mondjuk L hosszúságú vezetőm, darabom. Megnézem, hogy erre a darabkára, hogyha I áramot hordoz, és bele van téve homogén mágneses térbe, mert egyelőre nézzük csak ezt az esetet, bele van téve homogén mágneses térbe mekkora és milyen irányú erő hat? Semmi újat nem kell hozzá kitalálni, mert az eddigi eredményeket lehet használni. Tudjuk azt, hogy ha egy töltés van, arra egy töltésre ez a képlet írja le, hogy milyen erő hat. Itt most csak annyi a különbség, hogy itt van egy csomó töltés, ami mozog. Nevezetesen azok a töltések, kis Q töltések, amelyek a töltés hordozók a vezetőben, amik viszik az áramot. Jelöljük azt, hogy egy ilyen töltés hordozóra ható erőt, az F1-jel jelöljük. Az egy ilyen kis Q-ra ható erő. Ugye, általában elektronok ezek fémen belül, de pozitív töltésnek jobb elképzelni őket, mert akkor arra felé lehet őket irányítani, amerre az áram van irányítva. Q szor V szer B. Direkt úgy vettük fel az irányokat, hogy ne kelljen a vektori szorzattal foglalkozni. Tehát merőleges a V a B-re. Q szor V szer B csak ide a drift sebességet, sodródási sebességet kell írni, ugye, mert az az eredő sebesség, amivel ezek az áramot vívő részecskék mennek. Sodródási sebesség, ha erre még emlékeznek. Akkor, ja és ez merre mutat? Ja, V kereszt B, ez balra fog mutatni. Tehát az összes kis töltés hordozó az érzékel egy balra mutató erőt. Tehát az egész vezető darabka, ez balra mutató erőt fog érzékelni, mert a kis töltésecskék, amik ott belül a belsejében, azok úgy ütköznek persze a ráccsal, és tologatják balra. Tehát balra mutató erőt fog érzékelni, tehát ezt akkor kitaláltuk, és mekkora lesz ennek az erőnek a nagysága? Össze kell adni az összes kis töltésre ható erőt. Tehát meg kell szorozni az egy töltésre ható erőt azzal a darabszámmal, ahány töltés van ezen a térfogaton belül. Ezen a hengeres, mondjuk legyen hengeres vezeték darabon belül hány töltés hordozó van összesen. Ennel, kis ennel jelöltük azt, hogy a darabszámnak a sűrűségét, tehát darab per köbméter, és azt meg kell szorozni azzal, hogy hány köbméter. Szóval, hogy mekkora térfogata ennek a vezető darabnak. A térfogata az pedig L szer A. Ugye A az a keresztmetszeti felület. A az ez a lezáró felület. Na most ezt, hogyha visszalapoznak a múlt órai anyaghoz, amikor az áramokat elkezdtük, vagy az előtti egy órával, ezt hívtuk, szóval ez fejezi ki az áramot. Ezt hívtuk áramnak, illetve hát így lehetett kiszámolni azt, hogy mekkora az áram. Egy töltés hordozó töltése szorozva, a driftsebesség szorozva, ez a sűrűség szorozva a felület. Ez volt az áram. Tehát akkor ez lesz a képlet, hogy I szed el szer B. L hosszúságú vezető darabkára, I szer L szer B erő 6. Valahogyan bele kéne vennünk a képletbe azt, hogy ez az erő, ez vektor. Tehát a képletből vektori képletet kéne csinálni. Azt úgy tudjuk, hogy ennek a mintájára. Szóval a B-t azt könnyű, a B az maga is vektor, tehát azt ide leírom a jobb oldalára, és majd azzal lesz kereszt szorozva valami. És akkor két választásunk van, vagy az áramból csinálunk egy vektor, de azt nem szeretjük, az áramot azt makacsul skalárnak hívjuk, vagy tekintjük, vagy pedig adunk egy irányítást a vezető hosszának, és inkább ezt csináljuk. Csak arra irányítjuk, amire az áram folyik. Ez a megállapodás. Tehát akkor az I-t azt meghagyjuk skalárnak, az L-t azt mostantól vektornak tekintjük, vektoriális irányt adunk neki, arra, amerre az áram folyik, erre. És akkor nézzük, ez ugye nagyságra visszaadja azt a képletet, és irányra is jó, mert az L az fölfelé mutat, kereszt B az valóban balra mutat. Tehát akkor ez lesz az L hosszúságú vezeték darabra ható mágneses erő, homogén térben. Ebből általános képletet úgy kell csinálni, ugye ilyen nem szokott lenni, hogy egy véges darab vezetőben folyik az áram. Szóval az mindig valahogy záródni szokott az áramkör, meg ilyesmi. Úgyhogy már csak ezért is ezt tovább kell gondolnunk. Ráadásul akármilyen alakú is lehet, nem csak egyenes, és maga a tér is, amiben bele van helyezve, mágneses tér, az is teljesen tetszőleges inhomogén tér lehet. Hogyan kell egy ilyen általános probléma esetén a teljes, mondjuk egy adott vezeték szakaszra kiszámolni az erőt? Általában ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy fölbontjuk a vezetőt kis darabkákra, errefelé folyik mondjuk az áram. Tehát azt csináljuk, hogy fölbontjuk nagyon pici darabkákra, olyan pici darabkákra, hogy egy ilyen pici darabkára már az az ábra igaz legyen. Tehát egy ilyen pici darabka, ennek a hossza DL, de irányítást is adunk neki, amerre folyik az áram. Egy ilyen pici darabkára hatóerő, az DF-nek fogjuk jelölni, az I szer DL kereszt B. Arra működik ez a képlet azért, mert ilyen picike térrészen belül homogén a mágneses tér, homogénnak tekinthető. Jó, és akkor az összerő, az pedig ezeknek az összege, vektoriális összege, vagyis hát így integrálni kell az adott vezeték hosszra ezt a furcsa kinézetű integrált, ahol ilyen keresztszorzat van. Jó, tehát így kell kiszámolni. Mindjárt nézzünk rá egy olyan példát. Ami elég realisztikus, mert egy zárt vezetéket fogunk tekinteni. Egy olyan hurkot, vezető hurkot, amivel folyik körbe-körbe az áram. Mondjuk azért téglalapot, mert arra könnyű a... Tehát téglalap, könnyű a számolás, téglalap alakú vezetőkeret, keret, homogén mágneses térben, az egyszerűség kedvéért homogén mágneses teret nézünk. Most a mágneses teret azt úgy rajzoljuk le, hogy vízszintesen mutasson. Így vannak az erővonalak. És úgy helyezkedik el, mondjuk helyezkedjen el úgy a vezető hurok, ezt nehéz lerajzolni sajnos. Mondjuk így rajzoljuk le, de ez nem azt jelenti, hogy így van a síkban, hanem az, hogy ilyen furcsán nézünk rá. Szóval így van. Így helyezkedik el. Tehát ez a két oldal, ez merőleges a síkra, ezek pedig benne vannak a síkban. Szóval párhuzamosak a síkra, csak ezt nem bírom lerajzolni rendesen. Szóval ez ilyen nézet, de igazából élével nézve, kicsit ez olyan ferde nézet, de élével nézve ez így néz ki, hogy csak ezeket azokat a vezetékeket látom, amelyek párhuzamosak a síkkal, mert egyébként meg van még kettő olyan is, ami úgy befelé megy. Meg még a másik oldalon. Mondjuk ezeket így megszámozgatjuk, hogy 1, 2, 3, 4. Tehát akkor a kettest azt itt látjuk, meg a négyest oldalt is itt látjuk, az egyes meg a hármas meg nem látjuk, mert azok ki meg bejönnek a síkból. És ezen a kereten folyik áram, ebben a keretben folyik áram, I áram, és még ismerjük ezeket a hosszakat, hogy mondjuk A legyen az egyik oldala a téglalatnak, B legyen a másik. Tehát a B oldal az, amit látunk. Az A oldal megmerőleges. Megnézzük, hogy milyen erő hat egy ilyen keretre. Ezt a képletet tudjuk alkalmazni, mert homogén térben vagyunk. Külön-külön mind a négy oldalra egyenként, és akkor megnézzük, összegezzük őket. Tehát például van ez az A, ez az egyes oldal, erre milyen erő hat? Itt az áram az így jön, és errefelé jön. Tehát amikor így megy így körbe, éppen kifelé jön az áram a síkból. Tehát L az errefelé mutat, vagy hát az A-nak lesz A itt az oldalhoz, tehát A az errefelé mutat. Kereszt B, ez egy olyan erő lesz, ami fölfelé mutat. Itt az ábrában fölfelé mutat az erő. Tehát ezt nevezzük F1-nek. Megvan a nagysága is, az F1 az I-szer A-szor B. Ugye ez onnan jön ki, hogy itt a keresztszorzatra nem kell törődni, mert az I, tehát az áram, az merőleges a mágneses térre, tehát keresztszorzatban nincs a színusz az 1. Tehát van ez. Jön a kettes oldal. A kettes oldal ott egy kicsit kellemetlenebb a számolás, mert ott az áramirány az nem merőleges a B-re. Tehát ott a keresztszorzatnál ott van egy ilyen színusz. De nem törődünk vele. Azért nem, mert amikor... Tehát először nézzük meg, hogy milyen irányban mutat. Tehát errefelé mutat a B, a kis B vektor, azt keresztszorozzuk a nagy B vektorral, kifelé mutat a síkból az erő. Tehát itt kifelé mutat a síkból az erő, ezt valahogyan... Ugye így tudjuk jelölni, hogy az F2 az kifelé mutat a síkból. Itt ez így néz ki, hogy F2. Az F1 az így nézett ki. A nagyságát azt nem fogjuk fölírni. Azért nem írjuk fel a nagyságát, mert hogyha megnézik, most ugorjunk át a negyedik oldalra, a negyedik oldalra ható erő az ezzel pont ellentétes. De annyira pont ellentétes, hogy még egy vonalba is esnek. Azok totál kiejtik egymást. Minden szempontból kiejtik egymást. Minden hatás szempontjából. Tehát az F4 ezt a befelé mutató vektort, ezt elvileg pont ugyanoda kell rajzolnom. Erről csak ennyit írjunk föl, hogy az F2 az egyenlő mínusz F4, és egy vonalba esnek. Tehát teljesen kioltják egymást. Nem csak mint erők, hanem még forgatónyomatékuk sincs. Akkor marad még ez a hármas oldal. A hármas oldalra viszont akkor az itt befelé mutat, ugye a síkba, akkor az I az befelé mutat, kereszt B az lefelé hat. És annak a nagysága is I-szer A szor B. Ezek is kioltják egymást, ugye ellenkező az F1 is, meg az F3 is kioltják egymást, csak éppen azok nem azonos vonalban hatnak. Tehát azt minden esetben meg tudjuk állapítani, hogy az eredő erő az nulla. Tehát ez a keret ez nem fog semmilyen irányba gyorsulni. Semmilyen irányba nem fog gyorsulni. Viszont az eredő forgatónyomaték az meg nem nulla. Az eredő forgatónyomaték az nem nulla, mert az a két függőleges erő, azok nem ejtik ki egymást. Ez a kettő ez tökéletesen kiejti, de az a két, az F1 meg az F3 nem, azok forgatják. Méghozzá milyen irányba forgatják, itt lehet látni az ábrán, hogy ilyen irányba forgatják. Tehát így helyezkedett el, és ebből így erre felé forgatják. Tehát e körül a pont körül érdemes felírni a forgatónyomatékot. Ugye az erőször erőkar, emlékeznek talán rá múltfélből, tehát ezt az erőkart kell megszorozni ezzel az erővel, aztán meg ezt az erőkart kell megszorozni ezzel az erővel. Erőször erőkar, és akkor összesen az lesz az eredő forgatónyomaték. Fölírjuk az eredő forgatónyomatékot. F1-szer. Tehát ez az erő szorozva ezzel az erőkarral. Ez az erőkar, itt van egy derékszögű háromszög, ezt jelöljük el mondjuk alfával. Ez az oldal, ez B per 2, és ez meg B per 2 ször színusz alfa. Meg ez a második erő, ennek a forgatónyomatéka, az ennek az erőnek a szorzata ezzel az erőkarral, az is B per 2 ször színusz alfa, az ugyanakkor az az erőkar. Tehát F 3-szor B per 2-ször színusz alfa. Ugye a két erő az azonos irányba forgatja, azért plusz, azért kell összeadni őket. És mind a kettő helyébe ezt be lehet írni, hogyha ezt megcsináljuk, meg összeadjuk őket, akkor összeadás miatt ez az 1-2-ed ez eltűnik. Az lesz, hogy I-szer A-szor nagy B-szer kis B-szer színusz alfa. Ezt meg átírjuk úgy, hogy I-szer, ugye itt észrevesszük, hogy ez pont a téglalapnak a területe, az A szor B, tehát akkor I-szer nagy A, nagy A lesz a téglalap területe, szóval az a B-szer színusz alfa. Na és a forgatónyomatékról meg tudjuk, hogy vektor. Itt csak a nagyságát írtuk fel, de első fél évben mechanikából azt tanultuk, hogy a forgatónyomaték az egy olyan vektor, aminek az irányát azt úgy kapjuk meg jobbkéz szabályon, hogy megnézzük, merre próbálja forgatni a testet, erre. Használjuk a jobb kezet, arra felé görbítjük az ujjainkat, amerre ezt próbálja forgatni, és akkor a hüvelykúj mondja meg az irányt, az M-nek az irányát. Tehát itt most az M-nek az irány az befelé mutat. Befelé. Tehát ki tudnánk fejezni ezt a vektori jellegét is a forgatónyomatéknak, ha ugye a B-nek már eleve vektori iránya van, ez a sárga vektor arra felé. Már csak egy teendő van, hogy valahogyan ehhez is vektori irányt kéne kötni, meg még a színusz alfától meg kéne szabadulni. De az nagyon adja magát, hogy hogyan, mert hogyha a felületi normál vektort vesszük, tehát a felületet, azt vektornak tekintjük, az ugye a felületi normál vektor, akkor az olyan, hogy nézzük csak meg milyen. Itt van a felület, arra merőleges ez a felületi normál vektor, ez az A. Ez már eléggé zsúfolt az az ábra, úgyhogy ezt inkább ezt a részét ezt újra rajzolom. Tehát így van a keret. Élével nézve, errefelé mutat a B. És erre irányítottam a felületi normál vektort. Akkor csodák csodája, az az alfa, amit az előbb itt láttunk az ábrán, az pont itt látszik az ábrán, tehát az pont tényleg az A vektor meg a B vektor közötti szög. Az nagyon jó, mert az A vektor meg a B vektor közötti szögnek a színusza, az pont a vektori szorzatban kerül elő, tehát ez a képlet, ez tök jól működik. Már csak azt kell ellenőrizni, hogy nem fordítva kellene fölvenni véletlenül az A-nak az irányát. Lehet, hogy nem erre kéne, hanem arra kéne. Az A kereszt B, A az erre mutat, kereszt B, jobb kész szabályt használom, A kereszt B, az tényleg pont a tábla síkjába befelé mutat, tehát még ráadásul ezt is eltaláltuk véletlenül, hogy ilyen sorrendben kell őket kereszt szorozni. Tehát hogyan tudtuk ezt az egyszerű képletalakot megtalálni? Úgyhogy az A-t azt felületi normál vektornak tekintettük, és úgy irányítottuk, úgy találtuk, tehát hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy erre felé mutasson, és nem arra felé mutasson? Az áramirány segítségével, ugye az áramirány az ilyen. Tehát azt csináljuk, hogy jobbkész szabály, mindig jobbkész szabály van, jobbkész szabálynak megfelelően az áram folyás irányába görbítjük az ujjainkat, és akkor a hüvelykúj megmondja, hogy merre kell irányítani az át. Tehát így folyik az áram, és akkor arra felé mutat az á. Tehát felületi normál vektor irányítása jobb csavar szabály. Jobb csavar szabály szerinti. Tehát az áram irányt kell nézni, és akkor annak megfelelően irányítani. Tehát az derült ki, hogy ha homogén térbe helyezünk egy ilyen kis keretet, amiben folyik az áram, akkor arra eredőben nem hat erő, viszont forgatónyomaték az meg hat. Néhány héttel ezelőtt már számoltunk egy ehhez hasonló, szóval kaptunk egy ehhez hasonló eredményt, azt, hogy mi történik, hogyha a homogén elektromos térbe teszünk egy dipólust. Aki erre emlékszik, az, tehát annak nagyon örülök. A dipólus az ugye egy plusz Q meg egy minusz Q töltésből áll, össze vannak kötve, mondjuk D a távolságuk. Ezt a vektort aminek Q szor D a nagysága és a negatívból a pozitív töltés felé mutat, ezt dipol momentumnak hívtuk, elektromos dipol momentum. Elektromos dipolmomentum, és az jött ki, tehát ez volt, az jött ki, hogy forgatónyomaték hat egy ilyen dipólusra, emlékeznek rá, hogy ez megpróbál így megpróbál a tér irányába beállni, és ez a forgatónyomaték. Itt most egy tök ugyanolyan képletet kaptunk. annyira nagyon ugyanolyat, hogy még az is ugyanolyan benne, hogy a jobb oldal, keresztszorzat, amivel a jobb oldalon van a tér, csak itt nem elektromos tér, hanem mágneses tér, a bal oldalon meg az az objektum, annak az objektumnak a jellemzője, amit beletettünk a térbe, csak itt az objektumot egy, a töltés, meg a geometria írta le, itt meg az áram, meg a geometria írta le. Tehát muszáj, két dolog muszáj. Egyik, muszáj bevezetni ehelyett az I-szer-A helyett egy jelölést, és elnevezni mágneses dipolmomentumnak, mert úgy teljes az analógia. Ez a betű, ez a mű lesz, mű mint vektor, ezt úgy definiáljuk, tehát hogy I-szer-A, mágneses dipolmomentum, akkor ezt az analógiát, ezt itt elkülönítem, és akkor ezzel a jelöléssel már nagyon-nagyon-nagyon hasonló lesz a kétféle eset, a mágneses meg az elektromos. Tehát látják, hogy a két képlet az tök ugyanaz. A tér van keresztszorozva annak az objektumnak a jellemzőjével, amit beletettünk a térbe. És ez jelzi azt, hogy milyen forgatónyomatékot érzékel az a valami objektum. Itt dipólusnak neveztük ezt az objektumot, akkor csak elektromos dipólusnak, akkor muszáj itt is dipólusnak nevezni, csak itt meg mágneses dipólusnak nevezzük. Tehát ebből jön az az ötlet, hogy mostantól kezdve, ha látunk egy ilyen kis áramjárta keretet, ki lehet mutatni, hogy ez a képlet, ez akkor is igaz, hogyha nem téglalap alakú ez a keret, hanem mondjuk kör, vagy akármilyen alak. Akkor is ugyanez a képlet működik, ugyanúgy az A, a felület szerepel benne. Tehát ugyanúgy működik, bármilyen alakra, nem csak téglalap alakra. Tehát ezt egy ilyen objektumot, ezt elnevezzük mágneses dipólusnak. Pedig itt se pólust nem látunk, itt látunk pólust, kettőt is látunk belőle, itt van egy, meg itt van a második, azért nevezzük dipólusnak. Itt egy pólussal látunk úgy szemre, nem hogy kettőt, de mégis mágneses dipólusnak nevezzük, most már lehet érteni, hogy miért, azért mert ez a fajta viselkedés, ez pont ugyanolyan, mint az elektromos dipólusra. Még egy indokot is fogunk hamarosan látni arra, hogy miért hívjuk ezt mágneses dipólusnak. Mindenesetre egy ilyet azt mágneses dipólusnak nevezzünk, és így be is rajzolhatjuk a művektort, ugye a jobb csavar szabálynak megfelelően a művektor az ugyanarra mutat, mint a felületi normál vektor. Tehát egy ilyen kis köráram az egy dipólus, egy mágneses dipólus. Na most itt a műbetű az előfordul, ez kicsit majd gondot okozhat, mert a mágnességtanban a műbetű az máshol is előfordul, és most rögtön föl is írjuk, hogy még hol fordul elő. Tehát ezt a műbetűt, ami a mágneses dipolus és egy vektor, ezt nem szabad összekeverni, mágneses permeabilitással mű null, tehát ne keverjük. Ezt, ami a mű vektor, amit most bevezettük, meg ezt, ami egy univerzális állandó, mindjárt felírom, hogy ezt mi definiálja, 4 pi-szer 10 a mínusz 7-en SI egységben, tesla per amperméter. Ez a vákum mágneses permeabilitása. és a következő a jelentése, hogy a mágnességben is, csak úgy, mint az elektromosságban, elektromosságtanban, nem csak egy tér jellegű mennyiség lesz, hanem kettőt használunk. Tehát az elektromos tér, tehát itt megint visszanyúlunk, egy analógiát felírunk, hogy majd lehessen érteni, hogy mit csinálunk a mágnességtanban. Elektromosságtanban az elektromos térerősség a sokáig elég volt ahhoz, hogy leírjuk a jelenségeket, de kiderült, hogy milyen dielektrikumok jöttek elő. Már sokkal kényelmesebb volt, hogyha definiáltunk egy új tér jellemző mennyiséget is, elektromos eltolást, és mind a kettőt használtuk. Vákumban, ha csak vákum lenne, nem lennének dielektrikumok, akkor semmi nem indokolná, hogy bevezessük még ezt a D betűt is, mert nagyon egyszerű a kettő közötti kapcsolat. Olyan csak egy univerzális állandó az epsilon null a szorzó közöttük. Tehát semmi nem indokolná, hogy külön betűt használjunk a D-re, de dielektrikumnál már fontos, hogy ketté válasszuk a kettőt. Mágnességtanban is kiderül, hogy a B mágneses indukció mellett még hasznos egy másik mennyiséget is használni a térnek a leírására, az a mágneses térerősség, a H. Tehát a B az mágneses indukció, és Tesla a mértékegysége. Ugye eddig ezt használtuk, a B-t, mert az erőben ez szerepel, a mágneses tér által kifejtett erőben az a B betű szerepel, de kiderül, hogy más szempontból, más egyenletekben pedig a H-val lehet úgy leírni a jelenséget, hogy az egyszerű és általános legyen. A H, meg úgy hívjuk, hogy mágneses térerősség, nem, ez nem Tesla per amper méter, szerintem Tesla méter per amper, itt ezt lehet, hogy elrontottam. A mágneses térerősségnek amper per méter a mértékegysége, és majd meglátjuk egy-két óra múlva, hogy mágneses anyagokban lesz annak nagy szerepe, hogy ezt a kettőt ezt külön kell választani. Vákumban ilyen hasonlóan egyszerű közöttük a kapcsolat. Vákumban simán át lehet egyiket a másikra számolni ezzel a mű nullal. És akkor ezért a mű nullnak a mértékegységét azt valószínűleg elrontottam az előbb. Tehát most csak annyit kell megjegyezni, hogy ezt a H-t is gyakran használjuk. Méghozzá rögtön... De egyelőre, mondjuk a mai órán még mindenképpen, mágneses anyagokkal nem fogunk foglalkozni, tehát vákumban ezek ilyen könnyedén átírhatók egymásba. Folytassuk tovább ezt az analógiát elektromos és mágneses térre. Tehát elektromos... Szóval mi az alapvető különbség az elektromosság meg a mágnesség között? Ezt úgy kéne csinálni, hogy egy ilyen táblázatot fogunk, vagy szóval úgy kéne csinálni, hogy mondjuk egy fél oldalnyi legyen az elektromosságnak, és egy másik fél oldalnyi a mágnességnek, és ezt így folyamatosan fogjuk így kitölteni egymás alatt. Szóval az elektromosság az egy olyan jelenség, hogy ugye két töltés között hat. Az első töltés az felépít egy teret maga körül, tehát a töltés az felépít maga körül egy elektromos teret, ezt, tehát ezt mondattal is le lehet ide írni alá, hogy elektromos töltés az elektromos teret hoz létre. Ha már egyszer fölépült az elektromos tér, abban, hogyha beleteszünk egy másik töltést, az meg érzékel egy elektromos erőt. Tehát ebbe az elektromos térbe utána egy töltést helyezve, elektromos térbe helyezett töltésre erő hat. Elektromos térbe helyezett töltésre erő hat. Jó, tehát tulajdonképpen két töltés közötti kölcsönhatás, úgy is lehetett mondani, az elektromosság. De közbülső lépésként oda betettük ezt az elektromos teret, hogy meg tudjuk magyarázni azt, hogy miért tud egy töltés egy másik távoli töltésre erőt kifejteni. Hogyan látja azt, hogy ott van egy másik töltés? Hát az a válasz, hogy nem látja, hanem fölépít maga körül egy teret, és azt a teret látja az a második töltés ott a saját helyén. Tehát ez a Q létrehoz egy elektromos teret, és abba beleteszünk egy másik Q-t, akkor az valamilyen erőt érzékel. Na most a mágnességnél az a helyzet, hogy a mágnességnél egyelőre itt ezt a részét, ezt még nem beszéltük meg, hogy mi hozza létre a mágneses teret. Mitől fog fölépülni mágneses tér? Mert egyelőre csak úgy építettünk föl mágneses teret, hogy fogtunk egy darab mágnest, és akkor ott annak volt mágneses teret. De nem csak úgy lehet fölépíteni mágneses teret, hogy bányászunk egy darab mágnest, hanem más módon is, sőt a bányászott mágnesben is valami fölépíti ezt a mágneses teret, tehát ezt a részét ezt még nem tudjuk. De ha már egyszer van mágneses tér, az mozgó töltésre fejt ki erőt. Tehát mozgó Q-ra, mozgó töltésre, úgy is lehet mondani, hogy áramra, íre. Erőt fejt ki. Akkor működik szépen szimmetrikusan a természet, hogyha ide ki tudjuk találni, hogy mit kell írni ebből az egy sorból. Ha egyszer töltés építi föl azt az elektromos teret, ami utána egy töltésre erőt fejt ki, akkor a logikus az lenne, a természet azt csinálná, hogy mozgó töltések építenek föl, vagy áramok építenek föl mágneses teret, tehát a mágneses tér aztán más mozgó töltésekre erőt fejt ki. Tényleg így működik a természet. Tehát ide azt lehet írni, hogy mozgó töltés, vagy áram. Ez eddig hiányzott, mert nem tudtuk, hogy mi építi föl a mágneses teret. Kiderül, kísérletekből derül ki, persze nem ilyen gondolkozásból, végső soron kísérletből, hogy mozgó töltés építi föl a mágneses teret, ami aztán csak mozgó töltésre hat. Tehát ha áll egy töltés, akkor nem épít föl mágneses teret, de hogyha mozog, fölépít mágneses teret. Ha áll a töltés, akkor az ott levő mágneses térre nem reagál, de ha mozog, akkor reagál. Tehát elektromos áram, vagy mozgó töltés, de az mindegy, mágneses teret hoz létre. Ugyanígy, mint itt, mágneses teret hoz létre, ezt eddig még nem beszéltük meg, és mágneses térben mozgó töltésre erő hat. Ez a második része ennek a sornak. ezt a két mondatot, ezt egyenlet formájában is meg tudjuk fogalmazni, illetve hát vissza tudunk emlékezni rá, hogy elektromosságtanban mi fejezte ki, milyen egyenlet, milyen képlet fejezte ki ezt a két mondatot. Például az, hogy elektromos töltés elektromos teret hoz létre. Ezt hogyan kell kiszámolni egy adott töltés által létrehozott elektromos teret? Itt kettő egyenletünk volt, kettő módszerünk volt, amit használtunk több példán. Az egyik az, amikor ezt úgy hívják, hogy Coulomb törvény. Egy ilyen integrálból, Coulomb állandó, lehet, hogy itt még volt egy KC talán, Coulomb állandó, fölbontottuk a töltést, ugye itt van a töltés, itt vagyunk kíváncsiak az elektromos térre, ezt már lerajzoltuk sokszor ezt az ábrát, hogy azt csináltuk, hogy fölbontottuk ezt a töltést kis darabkákra, és egy-egy ilyen kis darabkának, aminek a töltése DQ, a járuléka az dq per r négyzetszer, az a kis egységvektor, ami arra felé mutat, szoroz a Coulomb állandó. Utána összeadtuk az összesnek a járulékát vektoriálisan, kaptuk belőle ezt. Volt, amikor kellemes volt belőle a számolás, volt, amikor nagyon kellemetlen volt az integrálás miatt a számolás. De ez egy közvetlen módszer arra, hogy tetszőleges töltés, elrendezés, hogyan hozza létre az elektromos teret. Volt egy második módszer is, azt úgy hívták, hogy Gauss-tétel, ami nem ilyen közvetlenül E egyenlő pont-pont-pont jellegű, hanem olyan közvetett módon lehetett felhasználni arra, hogy az E-t kiszámoljuk. Ez volt az egyenlet vákumban, hogy az adott pontot, ahol ki akartuk számolni a térerősséget, azt rá kellett ültetni egy felületre, azt a felületet utána, Gauss felületet, zárt felületet tekintve, ki kellett rá számolni ezt a fluxust, hogy hány erővonal döfi át, és az egyenlő, az összbezárt töltés, per epsilon nullal, ezt az egyenletet is lehetett használni, néhányszor használtuk is, arra, hogy ebből az E-t kiszámoljuk. Itt mekkora a térerősség, trükköztünk, és kijött belőle. Tehát ez a két módszer van arra, hogy egy adott elektromos töltés milyen elektromos teret hoz létre. A mágneses esetben is vannak ilyen összefüggések. Az egyik az pont egy ilyen lesz, hogy H egyenlő valami, csak nem tudjuk még, hogy mi. Tehát lesz egy ilyen egyenlet, ami egy adott áram, csak ugye ott nem töltés van, hanem egy áram van, egy adott áramtól valamekkora távolságban, itt megmondja nekünk azt, hogy mekkora az a mágneses tér. Ezt, amit még nem írtunk föl, ezt úgy hívják, hogy Biot-Savart törvény. Meg lesz egy második technika is rá, tehát lesz majd egy ilyen ehhez hasonló összefüggés is, a mágneses esetben is, ami nem közvetlenül ilyen H egyenlő és egy képlet, ez egy H egyenlő és egy kellemetlen integrálós képlet, amit valamikor könnyű kiszámolni, valamikor nehéz. A másikat viszont teljesen hasonló módon, mint az elektromos esetben, a másikat azt nagyon, amikor lehet használni, akkor nagyon-nagyon-nagyon könnyű használni, de sokszor meg nem lehet használni, nem ad egyszerűsítést. Erről kiderül, hogy mindegy, ezt se tudjuk még, hogy mit mond, de erről kiderül, hogy ez hasonló struktúrájú, mint a Gauss-tétel, csak nem zárt felületre vonatkozó integrál, hanem egy zárt görbére vonatkozó integrál, és ezt már úgy hívják, hogy Ampere törvény, de ezeket majd nagyon hamarosan megbeszéljük. Tehát itt, hogy mi jön a kérdőjelek helyére, azt megbeszéljük. És csak azért, hogy legyen teljes a táblázat, ezt a második mondatot, ezt milyen képlet fejezte ki, tehát az, hogy elektromos térbe helyezett töltésre erőhat, milyen képlet fejezte ki az E elektromos térbe helyezett Q töltésre ható erőt, ez a képlet, Q-szor E. Mágneses térben mozgó töltésre erőhat, ezt meg milyen képlet fejezte ki, ezzel kezdtük a mágneses térnek a tárgyalását. Mozgó Q töltésre, hogyha V sebességgel mozog, ilyen erőhat. Tehát ahhoz, hogy teljes legyen itt az analógia, még akkor hiányzik ez a két összefüggés, ami azt mondja meg, a receptet megadja, hogy kell kiszámolni adott áram elrendezés esetén az azáltal létrehozott mágneses teret. Úgyhogy most nézzük, hogy ez a bioszavár törvény, ez micsoda. Tehát az a kérdés, hogy itt kanyarog egy áram, járt a vezető, itt megy benne az áram, akkor itt a tér egy adott pontjában milyen a mágneses tér, de mekkora és milyen irányú, ugye, mert vektor, tehát minden ilyen kérdésre válaszolni szeretnénk. Következő kísérleti eredmények adódnak. Ugye ezt elég nehéz kísérletileg feltérképezni, hogy milyen jellemzőtől hogyan függ a mágneses tér, amit itt mérünk. Ugye itt azt megbeszéltük, hogy lehet mágneses teret mérni, de pontosan kísérleti tapasztalatokat feltérképezni az nem egyszerű, de a következő tapasztalatok adódnak. Először is az áramnak csak egy ilyen kis darabkáját tekintjük. DL az a vezetéknek az a kis hossz darabkája, aminek a hatását most nézzük, és arra felé van irányítva, mert az áram folyik. És még akkor ezt a vektort is jelöljük valamivel, ez meg az R vektor, ami innen ettől a vezeték darabkától mutat abba a pontba, ahol keressük a mágneses teret. A következő kísérleti tapasztalatok vannak. A mágneses térnek a nagysága, tehát amit ez a kis darabka létrehoz, egyenesen arányos az árammal, ami folyik. Kétszer akkora áram, az kétszer erősebb mágneses teret hoz létre. Tehát ez olyasmi, mint az elektromos tér egyenesen arányos a töltéssel. Fordítottan arányos a távolság négyzetével, még ez is teljesen olyan, mint az elektromos tér esetében. De ott is R négyzettel fordítottan arányos volt a ponttöltésnek a tere. Ez egyelőre a nagyságára vonatkozó információ. Most jön az irányára vonatkozó információ. Az iránya az érdekes, mert az merőleges mind a két vektorra. A DL-re is merőleges, meg az R vektorra is merőleges. Tehát ezt úgy lehet akkor összegezni, ezeket a tapasztalatokat, hogy... Mi a kérdés? Tessék? DL, az független, ugye, mert a DL az mindig ez a darabka, ami a vezetéknek egy darabkája, az R az meg innen ide mutató vektor. Tehát azok független dolgok. Tehát ezeket a tapasztalatokat úgy lehet összefoglalni, hogy az I az minden esetre szerepel valahol a számlálóban, az R négyzet szerepel a nevezőben. Azt, hogy ezekre mind merőleges, azt így lehet ugye fölírni, hogy egy keresztszorzat. Ezzel sajnos elrontottuk az 1 per R négyzetest. Ha ide beleírtunk egy R-t, akkor azzal már rögtön nem 1 per R-es lett a nagyságának a függése, hanem 1 per R-es, mert itt is van egy R. Tehát ezt ki kell javítani, vagy ezt ki kell javítani R köbbre, ezt szokás csinálni, vagy az is jó, hogyha itt marad az R négyzet, csak akkor itt az R vektor helyett az R irányába mutató egységvektor szerepel. Ez is tök jó, csak ennek az a hátránya, hogy akkor itt még ez az egységvektor, mint külön betű bejön a képletbe. Egyszerűbb ez. És végül valamilyen konstans kell még. Hát az csak ugye tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy történeti jelentőségű, csak hogy itt ez a 4pi megjelenik, 1 per 4pi megjelenik. Csak attól függ, hogy milyen mértékegységeket alkalmazunk. Na most itt egy megjegyzés, hogy itt van ez az 1 per R köb. Szóval ezt a képletet ezt meg kell jegyezni. Ezt hívják Biot-Savart törvénynek, ezt meg kell jegyezni, tudni kell kívülről. Ha ezt az ember tudja kívülről, akkor esetleg ez az R köb, ez nagyon rögzül a fejében, szóval akkor rögzül a fejében nyilván, ha tudja kívülről. De ne az rögzüljön a fejében, hogy akkor ez azt fejezi ki, hogy R köbösen cseng le a mágneses térerőség, mert nem, R négyzetesen cseng le. Ezt csak azért mondom, mert a vizsgán meg Z-ában vannak ilyen igaz-hamis kérdések, hogy a Biot-Savart törvény szerint, tehát igaz-hamis kérdés, a Biot-Savart törvény szerint a mágneses tér a távolság köbével fordítottan arányos, hamis. Mert igaz, hogy ez úgy néz ki, de mégis ott van még az az R, távolság négyzetével fordítottan arányos, ezekre így kell figyelni. Na most, hogy megvan a törvény, ez a törvény, a persze, ebből úgy kapunk egy adott mágneses, vagy egy adott ilyen kanyargó vezeték darab által kifejtett mágneses térerőre végső képletet, hogy ezeket a kis dh-kat összegezzük. Az 1 per 4 pit az biztos ki lehet emelni, az integrál elé, de egyébként meg integrálunk. A teljes hosszra, a teljes vezeték darabra integrálunk, ugye onnan lehet látni, hogy mi szerint integrálunk, hogy melyik betű előtt van a d. Tehát a vezeték hosszára integrálunk, megyünk egyre odébb és odébb ezekkel a kis dl vektorocskákkal, míg lefedjük teljesen az egész vezetéket, aminek a hatását ki akarjuk számolni. Mindjárt kiszámolunk egy-két példát, és akkor abból jobban rögződik. A Biot-Savart törvényt azt ide lemásolom. Így, és akkor a többit ezt letörlöm. Megnézzünk egy példát erre. Tehát példák. Hasonló, fölírom. Ezt már nem kell fölírniuk, mert ez már egy fél oldala korábban szerepel a füzetben, csak az, hogy ez tényleg nagyon hasonló a Coulomb törvényre felépítésében, és a viselkedése is olyan értelemben hasonló, hogyha hogy ezt úgy lehet használni a nyerserő módszerrel mindenféle problémára, de van, amikor nagyon kellemetlenül nehéz az integrálás. Az első példa, amit nézünk, az egy idealizált valami, a hosszú egyenes, végtelen hosszú egyenes áram. Végtelen hosszú egyenes vezető, vagy egyenes áram, ugye, mert ebbe folyik az áram. És mondjuk egy adott d távolságra, ettől a vezetőtől itt mekkora a mágneses tér, ezt kéne kiszámolni. Biot-Savart törvény. Tehát a Biot-Savart törvényhez az kell, hogy felbontjuk az adott vezetéket kis darabkákra. Mondjuk egy ilyen kis darabkának a hossza az dl, és akkor még az ábrába berajzolom az r vektort is, az mindig a dl-ből mutat, tehát ebből a kis darabkából mutat az adott pontba. Ez lesz az R vektor. Akkor szükség van, ugye a keresztszorzat miatt, itt annak a két vektornak, ami az ábrán szerepel, van a keresztszorzata. Tehát a bezárt szöget is el kéne nevezni valaminek, mondjuk alfának elnevezzük, mert majd a színusz alfa az majd lesz. És először írjuk fel, szóval van-e lehetőség valami egyszerűsítésre, egyszerűsödésre? Például a vektorok, komolyan kell venni azt, hogy itt keresztszorzat van, illetve komolyan kell venni azt, hogy vektorokat kell összeadogatni. A keresztszorzatot komolyan kell venni, mert nem merőlegesek egymásra ezek. Tehát amikor a dh-t, csak ennek a kis dl-nek a járulékát felírjuk, az i per 4pi szer dl szer r szer színusz alfa per r a köbön. Ezt muszáj így fölírni. A színuszt bele kell tenni. I szer dl szer színusz alfa per 4pi r négyzet. Ugye az r-re azért lehet egyszerűsíteni. Tehát ez jön ki. Merre mutat ez a kis vektor? Ez a kis dh vektor, amit csak ez a kis darabka hoz létre, csak ez a kis dl darabka hoz létre, mint mágneses tér. Jobbkész szabályból, ugye dl kereszt r irányba mutat, dl az r-re, jobbkész szabályból gyorsan kijön, hogy r az meg arra ferdén, ez befelé mutat a tábla síkjába. Tehát a dh vektor, amit ez a kis darabka létrehoz, befelé mutat a tábla síkjába. Most befelé mutat. Jobbkész szabályból kijön. Megyünk tovább a következő dl darabkára, arra is kiszámoljuk. Arra szintén befelé fog mutatni az ő járuléka. A következőre és az összesre, minden ilyen kis darabkára, az összes kis piros dh vektor mind befelé mutat. Ez nagyon nagy szerencse, mert ez azt jelenti, hogy nem kell, tehát elvileg ezt kéne csinálni, hogy ezeket a dh darabkákat vektoriálisan összegezni, de nem kell. Elég a nagyságukat összegezni, mert mind egy irányba mutatnak. Elég csak ezt. Tehát ezelé, tehát az elé, hogy i dl színusz alfa per 4pi r négyzet, kell egy integráljelet tenni. Először is kiemelünk mindent az integráljel előtt. Ja, és akkor ezt a teljes hosszra kell integrálni, ami sajnos végtelen. Minden eset kezdjük azzal, hogy kiemelünk minden konstanst az integráljel elé. Miközben haladunk itt egyik kis dl-től a másikig, mi az, ami nem változik? Az i áram az nem változik, meg a 4pi se változik, azokat kiemeljük. Más nem tudunk kiemelni, mert a DL, az benne kell maradjon az integrálba, az fejezi ki, hogy mi szerint integrálunk. Az R négyzet az sajnos szintén változik, ez a sárga vektor, ez csökken, aztán meg nő, tehát ez változik. És a színusz alfa is változik. Színusz alfáról első lépésben térjünk át erre a bétára, koszinusz bétára, az ugyanaz, mint a színusz alfa. Ez majd így hasznosabb lesz. Maradhatna a színusz alfa is, de így egy kicsit egyszerűbb. És ez lehet, hogy ismerős ez a fajta integrál már, mert hasonló képletet kaptunk az elektromos tér számolásánál is egy esetben. Az a kellemetlen benne, hogy szerepel benne a béta is, meg az R is, mint változó, és meg az L, az meg egy harmadik változó, ami szerint integrálunk. Ezeket mind össze kéne foglalni, egy változóban kifejezni, és ugyanazt csináljuk, tök ugyanaz, mint az elektromos térnél a visszalapoznak megtalálják, hogy mindent bétával fogunk kifejezni. Úgy érdemes. Tehát azt mondjuk, hogy az R négyzetet, azt át tudjuk írni bétával, ebből a nagy derékszögű háromszögből, mert az D, a D per R az a koszinusz béta. Tehát az R az D per koszinusz béta. És a DL-t is át tudjuk írni bétának a segítségével. A DL-t azt... Mindez már volt, tehát egyszer már van egy ilyen a füzetükben, de nem baj. Még egyszer megcsináljuk. Tehát most ezt a részét az ábrának fölnagyítjuk. Akkor ez a szög itt a béta. Ez pedig itt a bétának a megváltozása, a növekménye ezni, ami ehhez a DL szakaszhoz tartozik. A DL szakaszhoz, növekményhez tartozó béta növekmény, szög növekmény, az a D-béta. Ez a hossz itt, ez a picikek is. Körívnek is lehet tekinteni, mert annyira picike ez a szög. Ez R-szer D-béta, ugye R az ez a hosszú itt. R-szer D-béta. Ez is itt béta, merüleges szárú ezzel a bétával. Tehát a DL, azt úgy lehet felírni, hogy az R-szer D-béta el van osztva koszinusz bétával. R-szer D béta, tehát ez, itt van egy picike derékszögű háromszög, R-szer D béta, el van osztva koszinusz bétával, az lesz az átfogó. De ez tulajdonképpen itt az R helyébe meg be lehet írni azt, hogy D per koszinusz béta, tehát ez D per koszinusz négyzet béta, D béta. Na akkor minden megvan, amit ide be kell írni az integrálba, tehát i per 4pi szer integrál. A dl helyébe beírjuk ezt, hogy d per koszinusz négyzet béta, d béta. Van még egy koszinusz béta is, azt ideírjuk, hogy koszinusz béta. És van egy 1 per r négyzet. Az 1 per r négyzet az meg koszinusz négyzet béta per d négyzet. Tehát mit csináltunk? Ez itt a DL helyett van, ez a koszinusz béta az volt benne, ez pedig az 1 per R négyzet helyett van. Csak mindent kifejeztünk úgy, hogy csak a béta szerepeljen benne, mint változó, és akkor egy változó marad, az szerint integráljuk. És ügyesen úgy választottuk meg azt a változót, hogy az integrál az ilyen egyszerű legyen. Tehát ezt folytatjuk. Akkor, hogy itt van egy D, meg egy D négyzet, az 1 per D, és azt még ráadásul ki is lehet emelni az integrál jelen kívülre, mert az csak egy fix hossz ez. Tehát ami benn marad az integrálban az az, hogy koszinusz béta d béta. Áttértünk, tehát L szerint integrálásból béta szerint integrálásba, és akkor a határokat is be tudjuk már írni, mert a béta ahhoz, hogy le tudjuk fedni a teljes végtelen hosszú vezetőt, a béta az mínusz 90 foktól, mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig kell, hogy változzon. Mínusz 90-től plusz 90-ig. Ezt villámgyorsan el tudjuk végezni, mert a koszinusz bétának az integrálja az szinusz béta. Véve itt az 1, itt meg mínusz 1, összesen ez 2. Tehát az lesz a végeredmény, hogy i per 2 pi szer d. Egy végtelen hosszú vezetőtől d távolságra a mágneses tér, ugye mert ez az egész ez úgy kezdődött, hogy h egyenlő, a mágneses tér ezzel a képlettel írható le, hogy i per 2 pi szer d. Megint egy olyan egyszerű képletet kaptunk, ami gyanúsan egyszerű, ahhoz, hogy ez máshogy is ki kell, hogy jöjjön. Az a máshogy, az majd az Ampere törvény lesz, ami egy sokkal, sokkal egyszerűbb módszert ad, arra, hogy az ilyen nagyon szimmetrikus elrendezésekre ki tudjuk számolni a mágneses teret. Most van még annyi időnk sajnos, hogy még egy feladatot megnézzünk, tehát akkor egy második feladat is. Gyorsan. Ez a körvezető tengelyén. Körvezető tengelyén a mágneses tér. Tehát körvezető az azt jelenti, hogy körbe-körbe folyik az áram egy kör alakú drótban. És ennek a szimmetria tengelyén, mondjuk itt ezen a ponton. Ez legyen mondjuk x, ez a távolság, ez a, tehát a vezetőnek még a sugara adott, meg az i áram. És akkor az a kérdés, hogy itt mekkora a h. És a Biot-Savart törvényt használjuk le. Tehát itt van a Biot-Savart törvénynek ez a differenciális alakja. Tehát a pici dl darabka ekkora mágneses teret hoz létre. Tehát felosztjuk ezt a körvezetőt kis dl darabkákra. Mondjuk itt van egy ilyen kis dl darabka, arra felé irányul, amerre folyik az áram. Azt összekötjük a kérdéses ponttal, ez az R-vektor. Először találjuk ki, hogy ennek a DH-nak milyen lesz az iránya. Rajzoljuk be ebbe az ábrába a DH-nak az irányát. DL kereszt R, ezt a körvezetőt, ezt így képzeljék el, tehát így, hogy a síkja az merőleges a távos ikerat. Itt éppen kifelé jön a DL, kifelé. DL kereszt R, erre felé mutat jobbkész szabály szerint a DH vektor. És ahogy ezt a DL-t ezt így körbeviszem, tehát egyre újabb és újabb kis darabkákat pásztázok végig a körből, és ez egy kuppalást mentén, ez a sárga vektor a kuppalás mentén mozog, ez a DH is egy kuppalás mentén mozog, csak ilyen szélesebb kuppalás mentén. Tehát ilyen kuppalást ír le ez a DH, és minden DH az ugyanakkora, nevezetesen ekkora. Minden DH vektorkának ugyanakkor a hossza. Ugye azért, mert itt viszont Itt viszont a színusz az egy, a színusz 90 fok az egy. Itt minden ilyen kis DL a hozzátartozó sárga R-vektorral merőleges. Tehát ez lesz az egész. Na most a H-t azt akkor úgy kell kiszámolni, hogy ez nem jó, nem simán ezeknek a vektoroknak a nagyságát kell összeadni, vektoriálisan kell összeadni, de mégis tudunk ebből skalár számolást csinálni olyan módon, hogyha a vektoroknak csak a tengelyirányú komponensét adjuk össze. Mert a rámerőleges komponensek azok páronként kioltják egymást. Tehát egy csomó ilyen vektornak az eredője az muszáj, hogy tengelyirányú legyen. Tehát, ha ezt megszorzom, hogyha ez a szög ez alfa, akkor ezzel a színusz alfával, akkor skalárisan kifejeztem a vektoroknak az összegét. Nézzenek, tehát idáig leírtam azt, hogy DH, azt ide írtam, így, és megszoroztam színusz alfával. Most ide be akarom, de még ne tegyék be, ide betenném, de ezt ne írják, az integrált, hogy integráljuk. De rögtön olyan helyre tegyük az integrált, hogy mindent, ami az integrálás közben konstans, azt az integrál jelen kívülre helyezzünk. Tehát miközben ezt pásztázzuk végig, az i nem változik. A színusz alfa se változik, az nagyon jó, mert ez a szög, ez mindig ugyanaz. A teljes kúphoz mindenhol ugyanaz az a színusz alfa, az alfa. Meg az r se változik. Semmi se változik, ide tehetjük az integrál jelet. Ez viszont azt jelenti, hogy i szel színusz alfa per 4 pi r négyzetszer 2 pi szer r. Mert azoknak a DL-eknek az összege, az meg a 2 pi szer nagy r. Körnek a kerülete. Itt folytatom. Itt ez i per 2 r négyzet. Na most az r négyzet helyére írjuk azt, hogy ennek az r négyzetnek helyére azt írjuk azt, hogy Pitagorasz tételből nagy r négyzet meg x négyzet. Jó. Nagy r négyzet per x négyzet. Tehát most itt tartunk, meg ezt a kettest írtuk le. Most még a színusz alfát is írjuk le. A színusz alfát azt úgy tudjuk leírni, színusz alfa, hogy r per a kis r. Tehát r per a kis r, de a kis r az meg megint a Pitagorasz tételből írható fel, tehát itt összességében már 3/2-en lesz a csak mivel 2 perc van hátra, azért kicsit. És szor r. Tehát ennyi. De ezt egy kicsit nézzük, még a maradék egy percben nézzük ezt a képletet. Mondjuk az elején. Tehát ezt nézzük ezt a képletet. Hogyha nagyon messze vagy, tehát az ilyesmi objektumot, hogy körbe-körbe megy az áram egy kis zárt vezetőben, ezt neveztük mágneses dipólusnak az óra első felében. Mágneses dipólus. Ha mágneses dipólus analógia, akkor azt várjuk, hogy úgy, mint az elektromos dipólus, úgy viselkedjen. Az elektromos dipólusnak a tere, itt egy elektromos dipólus, itt a mínusz Q, itt a plusz Q, nagyon messze a dipólustól X vagy Y irányban volt ilyen számolásunk néhány héttel ezelőtt. A tér, a távoltér
az valamilyen konstans szor P per távolság négyzet. Távolságköb.
Ilyesmi... viselkedésű volt, most folytsanak el magukban jó ilyen mindenféle anyázást, mert most ezt beszeretném fejezni, ez egy perc lesz még, bocs. Tehát P per távolságköb. Na most itt hasonló viselkedést várunk.
Tehát, hogyha nagy távoltér, az azt jelenti, hogy
messze, sokkal messzebb vagyunk, mint amikor a mérete a dipólusnak. Visszakapjuk-e ezt a viselkedést a H távoltérére? Ennek szeretnénk a távolterét meghatározni. Hogy ha az X az sokkal nagyobb, mint az R, az azt jelenti, hogy ez itt áthúzható.
Az X négyzet sokkal elhúzza az R négyzettől a dolgot. Tehát itt összességében 2X köb lesz. Ezt, hogyha ráadásul még mondjuk pi-vel beszorozzuk, meg elosztjuk. Ez itt R négyzet pi, ez pont a körnek a területe. Szorozva i-vel, ez a dipol momentum, ez a mágneses dipol momentum, i-szer a. Tehát tényleg 1 per 2 pi-szer mű per x a köböm.
Tehát a távoltér tök ugyanúgy viselkedik, mint az elektromos dipólusnak a távoltere. Még egy ok arra, hogy ezt dipólusnak nevezzük, mágneses dipólusnak nevezzük. Távolság köbével arányos fordítottan, és szerepel benne a dipol momentum a számlálóban. Bocs, ilyet többet nem csinálok. Jó.